Hatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Vártnál kedvező belső negyedéves, úgynevezett GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése az idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a úgynevezett türelmi sávban maradhat. A gazdasági kilátásokat érdemben javítja, hogy ez év második negyedévében a megállapodás született, mint egy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Az erős forint, az enyhülő infláció és a magas nominális kamatszint együttese teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiánya következő években fokozatosan csökkenhet. Erről szól az MBH elemzési centrum legfrissebb makrogazdasági kitekintője. De vajon mit jelent ez a háztartások számára? Mire lehet következtetni az új kormány eddig látható politikája, és mire az uniós követelményekből és a magyar gazdaság és a nemzeti vagyon fölött éppen osztozkodni készülő nemzetközi nagy érdekcsoportok természetéből, ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmag Dóna közgazdászt, egyetemi tanárt. Kezdi Csoklom, jó estét.
Jó napot kívánok, jó estét.
No hát kezdjük rögtön az elején, hogy az új kormány gazdaságpolitikájából, ami eddig, ami ismert ebből, akár a személyi összeállításból, mire lehet következtetni?
Hát nem sokra még egyelőre, hiszen még gazdaságpolitikai megnyilvánulás nem nagyon sok volt. Ugye, amit hallottunk eddig, az a pénz hazahozatala, és most csöpögnek csak azok az információk is, hogy mire fogják elkölteni ezeket a pénzeket. Ezek egy része egyébként olyan szempontból lekötött, hogy már elindultak a projektek az előző kormány idején, azokat részben előfinanszírozták, tehát azokat be kell fejezni, illetve vissza kell majd pótolni a költségvetésbe azokat a tételeket, amelyek ugye az előfinanszírozás miatt a projektekre fordítottak. Tehát ez az egyik, amit látni lehet. A másik tulajdonképpen az lehetne, hogy a maradék összeggel mi lesz. És itt a kritérium szerintem az kéne, hogy legyen, hogy olyan dolgokra kéne elkölteni, ahol a legnagyobb eredmény létrejövő érték az itthon marad. Ugye ezt azért mondom, mert volt egy olyan, a miniszterelnöknek egy olyan mondata, ami nekem megütött a fülemet, úgy hangzott, hogy majd lesznek közös projektek. És tehát az Európai Unió más országaival közös, vagy cégeivel közös projektek, és ugye itt az ember akkor elkezd gondolkodni, hogy ez mit jelent. Tehát mi lesz a magyar félnek a szerepe, mi lesz a külföldi félszerepe, miben fognak együttműködni, és ennek az eredményeképpen mennyi pénz fog visszafolyni az Európai Unióba, mennyi fog Magyarországon maradni. Mert ugye ennek akkor van értelmenek a 6000 milliárdnyi összegnek, ha ezt jól költjük el, hatékonyan költjük el, és minél több marad belőle itthon. Na ez még a számomra, meg gondolom más számára sem egyértelmű, hogy ez hogy fog kinézni, mert ami eddig beharangozódott, ugye akár a közlekedési eszközök felújítása, az teljesen rendnyivaló. Nyilván venni fogunk ezt, az ár az nyilván megy ki külföldre, honnan megvesszük, mert Magyarországon már nem gyártanak ugye se villamos, se vasúti kocsikat, semmit, valamikor gyártottak.
Volt egy törekvés arra, hogy ezt helyreállítani, aztán...
Hát aztán nem igazából lett sikeres. Ezen kívül én azt gondolom, hogy igazából gazdasági program meghirdetése, ugye egy hónap telt el, ne legyünk annyira türelmetlenek, de én még ilyen komolyabb célokat sem hallottam megfogalmazódni, például olyat, hogy milyen változtatás lenne jó mondjuk a vállalati ösztönzési rendszerben. Ki kapjon, mire kapjon, hogyan kapjon, ez rendkívül fontos lenne, mert a magyar gazdaság szerkezete kétségtelenül korszerűsítésre szorul.
Tehát távlati célokra lenne szükség, úgymond vízióra, hogy szoktak fogalmazni. Igen, ez a mit dolog, is akarunk, hová akarunk eljutni?
Pontosan, ez lenne a lényeg, mert addig, ha az ember csak ugye lépked, de nem tudja, hogy hova akar eljutni, akkor lehet, hogy rosszul lépked.
Akkor tehát a főkönyvi számokkal sakkozik? Mert van egy ilyen típusú gazdaságpolitika is,
hát
tapasztaltuk ezt korábban.
Hát a rövid távú szemlélet az általában veszélyes szokott lenni, mert ha nem gondoljuk végig, hogy annak mi lesz a következménye, akkor lehet, hogy rossz útra tévedünk, és itt rögtön szeretném említeni, hogy Éppen ezért vigyázni kell azzal, hogy már megint csak azt tekintsük fontosnak, hogy mitől fog nőni a GDP. Mert ugye ön is ezzel kezdte, hogy várhatóan ebben az évben az elemzések szerint...
Hát ugye minden elemzés ezzel indul.
Igen,
az ilyen... Korábban mi megbeszéltük, hogy ez a GDP nem is feltétlenül olyan adat, amiből lehetne következtetést levonni a valódi állapotra.
Így van, tehát ez egy általános dolog, hogy ugye hallottuk, hogy, hogy az MBH bank elemző is, meg egyébként az IMF és EU is arról filozofál, hogy fog alakulni ebben az évben, meg a jövő évben a magyar GDP. Ugye ebben az évben valószínűleg a borzalmas nagy ugrás nem várható, jövőre talán jobb lesz, attól függ, sok mindentől függ.
Itt a bruttó nemzeti össztermék így.
Igen, magyar. Csak ugye az a probléma, hogy nem mindegy, hogy milyen áron. Tehát éppen ezért mellé kellene azt is tenni, hogy igen, de milyen GDP növekedést akarunk? Miből jön az a GDP? Mert hogyha még további nem tudom mennyi külföldi céget fogunk támogatással Magyarországra hozni, és azzal, hogy itt beruháznak, meg támogatást kapnak, megugrik a GDP, az egy része a történetnek, a másik része az az, hogy igen, persze, de utána az itt megtermelt érték jelentős részét haza is viszik. Tehát az lenne jó, ha itt maradna az érték. Na ez az kéne, hogy a magyar gazdaság magyar szeretét kellene erősíteni. Én például fontosnak tartanék egy KKV stratégiát, egy versenyképességi stratégiát, termelékenységjavítási stratégiát, tehát azokon a területeken, amelyek hosszabb távon vinnék előre nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmat is. Hiszen milyen társadalmi haszon van abból, hogyha egy külföldi cég egy rengeteg profitot megtermel és elviszi. Abból annyit a haszon, idézőjelben,
hát, hogy van munkahely.
Hogy valamilyen, igen, valamilyen munkahely van. Jó, de most már ugye ez is úgy hangzik, hogy igen, de az sem biztos, hogy magyar munkahely. Ugye hallunk olyan cégekről, amelyek tiltakoznak az ellen, hogy külföldi munkavállalóknak a lehetőségeit szűkíteni lehetne kellene, és akkor azért már felteszi a kérdés, hogy egy ilyen cég, amelyik azt mondja, hogy ő nem is ruház be akkor, ha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel járul hozzá a magyar nemzeti értékhez?
Nem lehet, hogy ez valódi probléma? Mert ugye például most egy magyar nagyvállalat mondta azt, hogy nem építi fel a következő gyárat, hogyha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel a magyar munkaerő elfogyott. Nem akarják azt csinálni, azt hiszem egy baromfi vágó dolog van szó.
Hát ugye a kérdés a közgazdász, de szerintem az átlagember is így teheti fel, hogy akkor tényleg kell nekünk ilyen cég? Mert ő azt mondja ez a cég konkrétan, hogy olyan fizikai terhelésnek van kitéve a munkaerő, hogy az már csak a Fülöp-szigetei munkavállaló várja el. Na most kell Magyarországon olyan munkaadó, amelyik valahol működik, nem a helyi embereknek ad munkahelyet, vagy munkalehetőséget, és nagyon-nagyon egészségtelen, rossz munkakörülményeket tart fenn, amit már csak a külföldiek vállalnak el. Kinek van akkor ennek a cégnek a működéséből haszna?
Ugye termel. Voltak éppen termel, előállít.
Termel, de nem mindegy, hogy milyen hozzáadott értéket állít elő. Na most ez nyilván azt jelenti, hogy jó, tételezzük fel, hogy adót fizet. Tételezzük fel. Tételezzük fel, hogy fizet helyi adót is. De ezen kívül mit ad hozzá a társadalmi értékhez? És ugye ehhez az kellene, hogy mondjuk egyrészt, ha lehet, akkor értelmes munkahely legyen, minőségi munkahely legyen, és a lehetőség szerint ebből kifragaszt magyar emberek szívesen elvállalják azt a munkát. Tehát ezek azt gondolom nem csak gazdasági kérdések, hanem társadalmi értékrendbeli kérdések is, és ugye a GDP-ről indultunk, tehát ezért nem mindegy, mivel termeli egy ország a GDP-t.
Na csak azt csinálunk-e, amit akarunk, mert hogy eddig azért azt láttuk, hogy elég erős nyomás volt Magyarországon, és most is Európai Uniós követelmények vannak, feltétel nélkül nem kapja meg azt a magyar állam azt az összeget, ami egyébként a csatlakozási folyamat miatt járna neki, ugye? Bizonyos feltételek persze vannak. Na de mik ezek? Mert hogy közben akár az Európai Uniós törekvéseket, ha nézzük, és más műsorunkban beszéltünk a politikai összefüggésekről, most itt a gazdasági törekvésekről persze összefügg minden mindennel. Érdemes lenne szót váltani, mert egyre inkább olyan közös területeket határoznak meg, amely a nemzeti szuverenitást, a nemzeti önállóságot éppen hogy gyengíti. Például ez a bizonyos tőkepiaci unió, elegáns kifejezés. Ugye, nem jut az ember
eszébe. Mindenféle uniók vannak, kérem szépen. Hát Ugye az előbbihez azért egy picit visszacsatolva, abban nem szól bele az Európai Unió, hogy magyar munkaerő dolgozik, vagy külföldi, ez azért hazai döntés, de azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy a törekvése az Európai Uniónak teljesen egyértelmű, és én úgy mondanám, hogy ez egy politikai projekt, amit látunk, mert bár versenyképesség címszó alatt fut, hogy azért kell bizonyos dolgokat csinálni, mert a versenyképesség az lemaradt, és így lehet majd javítani, de valójában az igazi cél szerintem az az, hogy egy szigorúan ellenőrzött, központból irányított Európai Egyesült Államok, nevezzük így, jöjjön létre. Ugye itt többféle dolog van, a legfontosabbakat hagyj említsen meg, mert sajnos biztos a többire nem lesz idő. A tőkepiaci uniónak az a lényege, hogy a megtakarításokat, amelyek egy országban keletkeznek, legyen az nyugdíjpénztár, legyen az az állampapírok, az illető kormánynak a kibocsátott állampapírjainak a megvásárlásába, ugye ból jövő hozadék, ugye a kamatok, amit ugye a lakosság élvez, ha a lakosság vásárol állampapírt, tehát ezek az összegek ugye mehetnek különböző dolgokra, például a cégeknek a beruházásait támogathatják a bankokon keresztül. Na most az a célja az Európai Uniónak, hogy ez az összes pénz bárhol keletkezik az Európai Unióban, ez szabadon felhasználható legyen bárhol máshol. Tehát mondjuk leegyszerűsítve a dolgot, a magyar nyugdíjalapnak, valamelyiknek mindegy, a hozama az mondjuk egy német hadipari beruházásnál megjelenhessen. Bonyolult a rendszer,
csak hogyan... a hozam vagy az alaptőke, és azért érdekes, mert az állampapírnak a garanciája az állam. Ugye akkor van csak olyan helyzet, hogy nem fizeti ki, hogyha államcsődöt jelent. Most innentől kezdve akkor hogy alakul a garancia?
Hagyományban nagyon bonyolult a rendszer, hogy hogyan lehet ebből egy olyan, hogyan lehet ezeket a megtakarításokat egy másik csomagba átrakni, és az a másik csomag az, amelyik csomag aztán finanszírozhat mondjuk egy német hadipari befektetést, vagy autó, vagy bármilyen befektetést. Tehát nem direktben a konkrét megtakarítás, ezeket össze csomagolják különböző formákba, és akkor azokhoz lehet hozzáférni a piacon majd, az európai pénzpiacon. Tehát gyakorlatilag ez a tökéletes pénzügyi átcsoportosítatósági lehetőséget fogja megteremteni. A másik ugyanilyen dolog az a digitális unió, ott ugye arról van szó, hogy az adatoknak a teljes szabad hozzáférhetősége. Az is egy nagyon érdekes dolog, vagy a felhőben lévő adatok, a telekommunikációs hálózatoknak a totális összehangolása. A harmadik az energiaunió, ugye az energiarendszerek egységesítése. És ugye ezek mind azt érzékeltetik, ugye az állítás, hogy így lesz majd az Európai Unió versenyképes. Csak az a helyzet, hogy a versenyképességhez nem a centralizációs járulna hozzá, hogy ezt az elemzők bizonyítják, hanem az járulna hozzá, ha mondjuk befektetne az Európai Unió céghálózata, cégei innovációba, képzésbe, egyáltalán az egész Európai Unió kevésbé lenne bürokratikus, mozgékonyabb, dinamikusabb lenne.
Szóval gazdasági teljesítmény nélkül nincsen.
Hát ugye úgy fogalmazott most legutóbb egy elemző, amit én olvastam, hogy van a capacity meg a capital. Az egyik a képesség, a másik a tőke. És ha nincs képesség, akkor hiába van tőke. Tehát képességeket kéne az Európai Unióban fejleszteni. Igen ám, erre is van egy program. Ugye ez meg a tudásunió. Ugye eddig arról hallottunk, hogy van 4 európai szabadság, azon belül van a munkaerő szabad áramlása, most a tudás szabad áramlása lenne az 5., ami arról szól, hogyha van egy innovatív ötlet valahol, hát azt nem kell feltétlenül ott felhasználni, hát akkor az menjen le egy másik országba. Tehát a tudást is, az innovativitást is valahogy centralizáljuk, és akkor majd központból azt fogja hasznosítani annak az eredményeit,
Aki többet fizet.
Hát meg aki, ugye? Igen, aki jobban helyzetben van esetleg. Na most,
szóval akkor ez az agyelszívásnak egy következő fokozata, mert most már fokozat, a tudást is elszívják?
Hát igen, mert ugye itt arról van szó, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy az Európai Uniónak a fejlett országai, főleg Németország, nem igazából fektet be tudásban. Most tegnap jelent meg, vagy tegnap előtt az Eurostatnak egy nagyon érdekes adata, azt mondja, hogy a munkaképes korcsoporton belül az emberek hány százaléka kap általában folyamatosan valamiféle lehetőséget arra, hogy tanuljon, képezze magát, legyen az digitális tudás, akármi, amire ebben az új világban szükség van. És a német adat az egyik legalacsonyabb. A fele a magyar adatnak, tehát mi sem állunk túl jól, ilyen 11% körül állunk mi. A német adat, ha jól nem hiszem, 5-6% körül van. Tehát nem fektetnek be, hanem inkább, mint látjuk, akár a Tudásunióval megszerezni akarják a másvonal tudást. Egyébként az a híres versenyképességi tanulmány, ami Mario Draghi nevéhez kapcsolható, ezt tartalmazza. Az van benne, hogy be kell hozni a tudást azokba a cégekbe, ahol majd talán fel tudják használni, ha ott, ahol az a tudás van, ott nincs eléggé fejlett céghálózat, mondjuk nincs helyi erős gazdaság, és akkor az első, ahonnan el kell hozni a tudást, mondja Draghi, az Kelet-Európa. A másik majd határon kívülről, tehát EU határon kívülről is. Na most ugye ezt azért mondom, mert ugye itt egyrészt, amit látunk, egy politikai projekt, szorosabbra fűzni minden területen az Európai Unió tagállamét. Ebbe tartozik bele egyébként az eurozóna bővíti maradék országainak, azok országoknak a bevitele az eurozónában, amely országok még nem tagja az eurozónának. És a másik oldalon ugye az indok az a versenyképesség, de ezek nem jó eszközök a versenyképesség javítására.
Na most, ha összefoglalom, akkor ugye azt mondta a professzor asszony, mindegy, hogy nevezik ezt, mert nem a neve, a program neve a lényeg, az nagyon szépen hangzó is lehet akár, hanem maga a következménye, azaz a pénzt elviszik, elviszik az információt, elviszik a tudást, elveszik azt a lehetőséget, hogy nemzeti alapon döntsön a tagállam az energia beszerzéséről. Hát gyakorlatilag itt a teljes, mondjuk azt, hogy állami szuverenitásnak az alappilléreit ütnék ki.
De hát ki beszél, az Európai Unió nem az állami szuverenitásról szól.
Na de nekünk meg az az érdekünk.
Én azt tudom, de az Európai Unió, látjuk a lépéseket, hát csak ha arra gondolunk, hogy amik a nemzeti kisebbségek ügyes szóba került valahol, valahol is megvédtek egy nemzeti egy kisebbséget, ha valahol problémája
volt. Sőt, lesöpörték az asztalról, hát még
persze,
azt is, amit ugye
a Citizens Go-nak tehát itt arról van szó, hogy homogenizálásról van valójában szó. És ugye...
mi nem járunk jól.
Hát ez egy periféria helyzetet jelenthet, egy kiszolgáló helyzetet jelenthet. Nyilván nem fogunk éhen halni, meg mit tudom én, tehát el leszünk, de a fejlődési lehetőséget ez nem kínálja. Szó nincs arról, amiről szó kellene, hogy legyen, hogy az a tudás maradjon ott, át tudjon térni egy ország, mondjuk Magyarország a összeszereléstől a tudásalapú gazdaságra, ugye erről nem igen van szó. És ugye nagyon érdekes, mert a Fitch Ratings nemrégiben ugye szintén egy-két napja adta ki a legújabb elemzését, és végigolvastam alaposan többször. És ugye azt mondja, hogy Magyarországnak a besorolását nem változtatja, ugye van egy betű, meg van egy mínusz plusz. A betű az a BBB, ez azt jelenti, hogy Magyarország a 10 lehetséges besorolásból a 9. helyen van, tehát egy van még mögöttünk, és utána már a befektetésre nem ajánlott országok következnek. És azt mondja, hogy a BBB az rendben van, hiszen nőtt a GDP az első negyedében, sőt, érdekes módon ez is friss adat, hogy a szolgáltatásoknak a teljesítménye az egész Európai Unióban az első negyed évben Magyarországon nőtt a legjobban.
700%. Az infláció is jól alakul. Ugye?
Persze, de ugye itt azért a turizmus meg egyéb játszott, de azt akarom mondani, hogy tehát gazdaságilag volt egy ilyen kis konszolidációs valami, de azt mondja, megtartja a negatívot, mert nem látja, hogy a magyar gazdaság merre fog menni, hiszen volt egy csomó ígéret, hogy milyen támogatások lesznek, meg volt egy csomó olyan dolog, hogy mi fog megszűnni, de hogy még nem alakult ki a gazdaságpolitikát, amivel kezdtük, hogy a Fitch szem látja, hogy merre fog az ország menni, és ugye azt mondják, hogy amennyiben a költségvetési hiány az nem mérsékelhető, az államadósság nem mérsékelhető, nem alakulnak ki a stratégiai irányok hosszabb távon, hát akkor még esetleg leminősítés is jöhet. Tehát ezért meghagyta a negatív kilátást. Tehát magyarul nincs semmi változás, ilyen kivárás van, de ugye Itt kellene arról most beszélnünk, hogy Magyarországnak milyen jövőt szánunk ebben az Európai Unióban, ami mind látjuk, hogy milyen irányba megy el. Az nem azt jelenti, hogy nekünk fel kell tenni a kezünket, azért mi a magunk saját gazdaságával nekünk kell valamit kezdeni, mert ha ráhagyunk mindent az Európai Unióra, akkor mi csak egy erőforrásként fogunk ebben a 27 vagy ki tudja később hány országot számoló közösségben létezni. És
mekkora mozgásterünk van nekünk ebben? Ugye itt azért akár Ukrajna kapcsán felvetődnek ugye a nagy nemzetközi érdekcsoportoknak a befolyásai, ezek a bizonyos magánbefektetői alapoknak a hatalma, amely ugye sokszor már államokéval vetekszik, erről biztonságpolitikai elemzések is vannak most már.
Hát ez egy nagyon komoly kérdés, mert ugye ezek, amik ugye háttérhatalmaknak szokták őket nevezni, a nagy tőkealapok kétségtelen, hogy vannak nyilván elképzeléseik a világ sorsáról, amely elképzeléseket két módon tudnak megvalósítani, vagy megpróbálni megvalósítani. Ugye az egyik az azon céghálózat, amelyben ezek a tőkealapok tulajdonképpen részvényesek, tulajdonosok, és amely cégek, világot áthálózó, behálózó nagy cégek, elsősorban az informatika területén találjuk meg őket, de az energia területen is megtaláljuk őket, ez az egyik. A másik, hogy hát olyan emberek kerülnek kormánypozícióba, akiknek valaha volt, vagy van kapcsolata ezekkel a hálózatokkal.
Hát így van a német kancellár is, meg a francia elnök is egyébként. Csak igen, hogy vegyünk nemzetközi példát, nem is
persze,
olyan messzire.
Persze, meg ugye a kanadai miniszterelnök is ebből a hálózatból jött ki, de ugye én nekem megütötte a fejemet, ugye van az EBRD bank, ugye az EBRD bank nem volt olyan nagyon aktív Magyarországon, az EBRD arról híres, hogy a úgynevezett kedvező hitelekkel fontos témákat támogat. De ha megnézzük, hogy kinek fontos az a téma, hát én nem mondom, hogy teljesen haszontalan, de azért a bank mögött ott van ez a hálózat, és nyilván a nemzetközi üzleti érdekeknek megfelelő témákat fog finanszírozni. Ami rendjén való, hát nekik is vannak érdekeik, csak ezzel tisztában kell lenni, és ugye Magyarország most elkezdett az EBRD-vel már tárgyalni, és ugye nagyon-nagyon nagy figyelemmel fogok majd fordulni abba az irányba, hogy...
Ez a változás része, ugye mondhatjuk így?
Azt nem ugye tudom, hogy, nem. Hogy az Európai Unióval kapcsolatos problémáknak ez része. Az EBRD ugye ez egy külön beruházási bank, de én azt gondolom, hogy a nemzetközi pénzvilág, amelyre ön is utalt, annak az egyik fontos szereplője az EBRD, és szigorúan csak a fejlődő világban működik, a fejlett országokban nem működik. Tehát ezért is érdekes a szerepe, hogy vajon milyen szerepet kíván most az új kormány az EBRD-nek adni a magyar fejlődési modell megváltoztatásában. Mert itt arról van valóban szó, hogy fejlődési modellt kellene változtatni, hiszen valóban van mit tenni, főleg a termelékenység növelésénél. Csak az a helyzet, hogy itt is abba kell kiindulni, hogy ezt nem új dolog, ezt már nagyon régen sokan mondjuk, hogy mit kéne tenni, és hogy mi az, ami biztos, hogy nem segíti a termelékenységnek a javítását. Nagyon sok tanulmány van, jó lenne ugye a spanyol viaszt nem újra feltalálni, és azokat a tudásokat, amelyek eddig megszülettek, hasznosítani, mert az sem igaz, hogy általában a termelékenység nem jó, hiszen vannak nagyon termelékeny ágazatok, ilyen a gyógyszeripar. Az sem igaz, hogy csak a magyar cégek nem termelékenyek, mert nálunk a külföldiek sem. Tehát nem akarok belemenni, mert nyilván nincs a idő, de a termelékenységet a maga helyén alaposan kell elemezni, és egy biztos, hogy a növeléséhez arra szükség van, hogy továbbiakban a magyar szektor erősödjön, és azon belül a magyar helyben keletkező új érték növekedjen. Mert különben a termelékenység nem javítható, és még egy dolog fontos, az innováció. Mert a termelékenységet alapvetően az innovációval és a tudással lehet javítani, és hogy akkor ebbe be kell fektetni. Tehát nagyon érdekes, hogy az új programban milyen szerepet fog, majd ha látjuk, Milyen szerepet kap majd az, hogy innovációt támogatni, KKV-szektort támogatni, vagy helyzetbe hozni, erősíteni, és a helyi hozzáadott értéket növelni? Ezek lennének a kulcskérdések.
Van itt egy pont, amiről viszont szó van, meg még nagyjából időpont is, ugye ez a 2030-as időpont lebegtetve legalábbis az euró bevezetése. Hogy néz az ki, ahol bevezették az eurót, még a németek is a német márka után Tajrónak, azaz drága, hívták az eurót. Amit lehetett látni az akár az olaszoknál is, máshol is, a lakosság számára drágulást hozott.
Hát ugye ez is igaz, de azért kicsit a stratégiai szemlélettel foglalkozunk az ügyek, azt kell először is mondanunk, hogy az ország, amelyik bevezeti az eurót, az már ugye elég rendesen oda szíjazta magát az Európai Unióhoz, tehát abból kilépni még, ha valakinek eszébe jut, hogy ki akarna lépni, az szinte lehetetlen.
Ugye az angolok megtartották a fontot azért
hát
is.
Hát meg a svédek is, mondjuk, meg a dánok is a dán koronát, és mondjuk elég két sikeres országról van szó. Tehát ez az egyik, amit tudni kell. A másik, amit tudni kell, hogy vannak előnyei kétségtelenül az eurónak, javítja, könnyíti az üzleti műveleteket, egyszerűsít, bürokráciát csökkent, tehát ugye mindig mindenek van előnye, hátránya.
Szóval a vállalatok számára jó.
Alapvetően a vállalatok számára, főleg a külföldi erős vállalatok számára feltétlenül előnyös, de ahhoz, hogy bármilyen előnye az egész országnak, a társadalomnak legyen, ebből, ahhoz az kell, hogy a gazdasági szerkezete, fejlettsége ne legyen nagyon eltérő az átlag értéktől. És a görögök abba a csapdába futottak bele, hogy bizony nem volt a gazdasági szerkezetük elég korszerű, mai napig minden mutatójuk egyre rosszabb. Én ezt látom a szlovákoknál is, hogy ott sem javul se a fejlettségi szint, tehát még a GDP sem. A bulgárok ugye nemrég vezették be, ott sincsenek egyre túl jó eredmények, némi eredményeket Horvátországnál látunk, de ugye Horvátországnak van egy sajátos előnye, ugye ez a turizmus, ahol tényleg az euró az mindenképpen javít. Tehát azt akarom mondani, hogy...
A déli államokon sem segített különösebben.
Nem, egyáltalán nem, sőt, igazából a Olaszországnak sem volt annyira...
Portugál és itt tovább Olaszország.
Így van, tehát igen, de tehát azt kell meggondolni, hogy nagyon rövid idő alatt biztos, hogy nem szabad, az életveszélyes, nagyon fel kell rá készülni, és úgy kell rá felkészülni, hogy a gazdaságot is, nem elég a pénzügyeket felkészíteni, hogy a hiányt azt mesterségesen lenyomni, az adósságszintet lenyomni, az inflációt mindenképpen kordába tartani. Ezek feltételek, de messze menően nem elegendők. Ezeket mesterségesen is elő lehet állítani itt a jó adatokat, ahogy a görögök is tették, de ha a gazdaságot nem készítjük fel rá, akkor egészen biztos, hogy hosszabb távon is, nem csak rövid távon, vesztese lehet az ország az euró bevezetésének.
Egy záró mondatra még van idő, hogyha mindent egybevetünk, a mi helyzetünket és a mozgásteret, akkor milyen kilátásokat lát a jövőre nézve?
Hát mit értünk a jövőn, attól függ, mert ugye én azt szeretném ezen érteni, hogy a magyar társadalom, a magyar embereknek a helyzete javulni, nem szeretek csak cégekbe gondolkodni, mert végül is egy normális cégnek is érdekel, ha ő egy bármilyen társadalmi felelősségvállalásban hisz, már pedig a világban azt mondják, hogy a cégeknek is kellene társadalmi felelősségvállalásban hinniük, akkor nyilván nem csak a saját zsebükre kell gondolni. Én azt gondolom, hogyha az említett témáknál őre tudunk jutni, termelékenység, innováció, helyi hozzáadott érték, helyi gazdaság erősítése, és igen, a korrupció csökkentés az egy fontos dolog, egyetértek vele, de azt gondolom, hogy ami a kulcskérdés, hogy egy jövőképet meg kell fogalmazni, és egy stratégiát, és csak utána érdemes a különböző lépéseket megtervezni.
Köszönöm szépen Csat Magdolnak, közgazdászt, egyetemi tanárt hallották, köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.